köszöntsem szeretettel kollégánkat, Kovács Eleonórát, aki óriási munkát vállalt magára, és hatalmas teherbírással végzi nagyon kiválóan ezeket a munkákat, mert azon túl, hogy főlevéltárosként a Magyar Nemzeti Levéltár reformációs projektjét irányítja, egyben a Magyar Evangélikus Egyház gyűjteményi tanácsának is az elnöke, és ő fogja össze, és ő koordinálja az Evangélikus Egyház őskereső projektjét, amiről majd beszélni fog. Nagyon gazdag az Evangélikus Egyház levéltári forrás anyaga, de most az 500 éves évforduló kapcsán olyan új forráscsoportok kerültek a figyelem fókuszába, amely esetleg eddig elkerülte a kutatók figyelmét, és reméljük, hogy az előadása kapcsán ezek konkrét példával is előkerülnek, és segítik mind a családkutatást, mind az egyháztörténeti írásnak a még mélyebb kutatását. És át is adnám a szót, hogy tartsa meg előadását.
Köszönöm a kedves bemutatást, én is tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves megjelent vendéget. Egy elég szerteágazó téma, ugye az Evangélikus Egyház levéltári anyaga. Én arra gondoltam, hogy itt nem elsősorban levéltár történettel szeretnék foglalkozni, hanem úgy közelíteném meg a témát, hogyha valaki mondjuk egy közösség történetét szeretné megírni, egy család, vagy egy gyülekezet, vagy egy település történetét, akkor hogyan kezdjen kutatásba, hol érdemes keresnie ezeket az evangélikus forrásokat, és ha megtalálta, akkor milyen forrás típusokkal fog találkozni, és azokon belül milyen adattartalmakkal. Egyébként az ismertetendő dokumentumok nem feltétlenül csak az evangélikus egyházra jellemzőek, találhatunk ilyet a világi levéltárakban, illetve más levéltárak anyagában. Viszont az a kutatás módszertani összefoglaló, amit én szeretnék itt önöknek átnyújtani, az nagyon praktikus, hogyha más egyházi levéltárakban is kutatnak, hiszen talán az előadásom végére ki fog derülni, hogy ezek a gyűjtemények egymással tulajdonképpen párbeszédet folytatnak, kiegészítik egymás anyagát, és nem elegendő az, hogyha egy levéltárban vagy egy gyülekezet anyagában kutatunk, hanem különböző szinteken, illetve különböző gyűjtemény típusokban érdemes a kutatást végezni. Melyek azok az anyagok, amelyekkel nekünk foglalkozni kell, amikor az evangélikus forrásokra gondolunk? Egyrészt az evangélikus egyház által létrehozott forrásokról beszélünk, amelyeket a különböző hivatalok, intézmények vagy akár a lelkészek hoztak létre, de ezek a dokumentumok is többféle helyen találhatók. Egyrészt ott vannak magukban az egyházi levéltárakban vagy a gyülekezetekben, másrészt őrizhetik ezeket a dokumentumokat világi intézmények, hiszen például egy világi hatóság számára a valamilyen jelentést, kimutatást kellett készíteni, volt ilyen minden időben, akkor ezek az iratok bekerültek a világi levéltáraknak az anyagába, és előfordul az is, hogy magán személyek irataiban találkozhatunk az egyház által létrehozott forrásokra. Például az egyházközség küldött egy levelet egy gyülekezeti tagjának, aki ezt a hivatalos levelet eltette, magánhagyatékába került, és a magániirataival őrizte tovább, amely aztán később megint többféle utat járhatott be, hiszen a hagyatékokat ugye lehet őrizni magánszemélyként, beadhatják egyházi levéltárba, és beadhatják mondjuk egy megyei levéltárba. Tehát egy érdekes vándorutat járhatnak be így az iratok. A másik csoport az egyház által őrzött források. Úgy gondolom, hogy nem meglepő az eddigiek után az, hogy itt is ilyen hármasságot fedezhetünk fel, hiszen a saját maguk által létrehozott iratokat is őrizhetik a nekik küldött anyagokat, és hát itt is lehetséges az, hogy magánszemélyektől is érkezhettek be az egyházhoz dokumentumok, és őrizhették azokat is. Például egyházi levéltárakban nagyon gyakori, hogy lelkészek vagy gyülekezeti tagok hagyatékát átadják, és onnantól kezdve az az őrzőhelye az iratoknak. Az evangélikus egyházra vonatkozó források esetében pedig ugyanezt a sokszínűséget fedezhetjük fel. A történeti források többféle értelemben erősítik egymást, egyrészt ez a kölcsönhatása, amit így próbáltam vázolni, másrészt a gyűjtemény típusok, tehát nem jó az, ha megelégszünk mondjuk a levéltári anyag kutatásával. Nagyon célszerű, hogyha a könyvtárakban kezdjük először is a feltárás, hogy jelente meg arra a témára vonatkozóan valamiféle szakirodalom, illetve a tárgyaknak is nagy a jelentősége. Ugye a levéltárban is találhatunk azért tárgyakat, bár nem jellemző, elsősorban a múzeumban érdemes keresgélnünk, viszont a képi források, a fotók, illetve a tervrajzok a levéltárakban is bőséggel találhatók, és ugye a fényképekre gondolunk, akkor könnyű az belátni, hogy ezek nem egyszerűen csak illusztrációk. Nagyon sok esetben kiegészítik az írott forrásoknak az adattartalmait. Arról már nem is beszélve, hogy mekkora élmény, hogyha valakinek az életútját sikerült kikutatni és megrajzolni, és közben találunk róla egy fotót, és szembenézhetünk azzal a személlyel, akiről már nagyon sok mindent tudunk, csak éppen azt nem, hogy hogy nézett ki. Tehát a kutatásnak van egy ilyen jutalma, szerintem, hogyha régi fotók között kutatunk. Szokták ezzel a látszólagos szembeállítással ellentét párokba rendezni az iratokat, de úgy gondolom, hogy ez megint csak az a téma, amit az első gondolattal próbáltam ábrázolni, tehát hogy a világi és az egyházi iratok egymással kölcsönhatásban vannak, ugyanígy a hivatalos és a magániratok is. Most már talán nem kell sem a kutatóknak, sem az érdeklődőknek azt bizonyítani, hogy milyen fontos a magániratok szerepe, hiszen a különböző törvények, szabályrendeletek, azok a hétköznapi életben éreztetik a hatásukat egy kisebb közösség vagy egy kisebb település életében. Tehát mikor a történelmi könyvekben olvasunk egy folyamatról, akkor az ugye a hétköznapokban éreztette a hatását. És mennyire érdekes, hogyha ennek részleteiről hallhatunk, például egy egyesület jegyzőkönyveiben, vagy valakinek a naplójában, vagy memoárjában. Tehát ezért a hivatalos iratokat mindig egy magyarázó, erősítő hatással látja el a magániratok csoportja. Ugyanez a megfelelés érvényes szerintem az országos hatáskörű és a helyi szervek irataira, hiszen egy intézkedés ebben fog többnyire megvalósulni. Ez mind a világi, mind az egyházi hivatalokra úgy gondolom, hogy érvényes. A közösségekre és az egyénekre vonatkozó dokumentumok megint csak egymást egészítik ki, hiszen maradva az egyesületi példánál, egy egyesület jegyzőkönyvéből többnyire az követhető, hogy mivel foglalkoztak, milyen döntést hoztak, a tisztségviselőik személyét is megismerjük, de egy konkrét példával élek, Székesfehérvári Evangélikus Nőegyletnek megvan az egyesületi jegyzőkönyve, elég bőséges, működését abból nagyon szépen meg lehetett írni, tudjuk a tisztségviselőket, viszont a lelkész, aki ennek a titkára volt ennek az egyesületnek, részletes naplót írt, és az ő magánnaplójában sokat ír az egyesület tevékenységéről is, és ott már a tisztségviselőkről, vagy a különböző rendezvényeknek a megvalósításáról, hogy azt hogyan szervezték, plusz információkkal látja el. Tehát ott már az egyéneket is megismerhetjük, az egyénekről szól ez a más típusú feljegyzés. Nagyon egyszerű belátni, hogy miért fontos ez, és miért van így, hiszen az egyházak, a gyülekezetek, a közösségek nem elszigetelten léteznek. Egy ország állampolgáraiként élnek a gyülekezeti tagok, egy város, vagy egy falu, egy település lakosaiként, és hát mindenkinek van többnyire civil foglalkozása is, tehát betagozódik egy másik rendszerbe, ahol ugyanúgy kapcsolatba lép más személyekkel, és ennek is lenyomata van. Tehát teljesen természetes, hogy aki a gyülekezeti iratokban egy bizonyos minőségben előfordul, egy másfajta minőségben megjelenik a világi iratokban. Hol is őrizzük az evangélikus egyháznak az iratait, melyek azok a levéltárak, ahol egyáltalán érdemes és lehet kutatni? Az evangélikus egyháznak 7 levéltára van. Nagyon nem látszik, kék gombócokkal próbáltam ott jelölni. Van egyszer az evangélikus országos levéltár, amely Budapesten található. Ez 1812-ben alakult. Nem annyira szisztematikus gyűjtésre készült ez az intézmény az első körben, hanem összegyűjtötték, ami volt, iratanyag, és ezek után álltak rá arra, hogy az országos hatáskörű szerveknek az iratait, tehát a zsinat, a különböző püspöki hivatalok jelentősebb és az egész országból diákokat fogadó iskoláknak az anyagát ők vették át. A 6 másik levéltár, amelynek a hivatalos neve kiemelt gyülekezeti levéltár, földrajzilag nem túlságosan kedvezően helyezkednek el. Sopronban, illetve Győrben van egy levéltára a Dunántúlon az egyháznak. Az ország keleti felén pedig találhatunk egyet Nyíregyházán, aztán Szarvas, Békés Csaba és Orosháza, egy csokorban délen található még 3 levéltár. Ezek az intézmények elsősorban saját gyülekezetük anyagát, illetve saját egyházmegyéjük anyagát próbálják gyűjteni, és iratmentő tevékenységet is folytatnak. Az elnéptelenedő gyülekezetnek az anyagát ők fogadják be. Én nagyon remélem, ezt mint gyűjteményi tanács elnök mondom, hogy eljutunk oda, hogy ezek a gyülekezeteknél kint lévő iratok be fognak kerülni a levéltárba. Itt már a levéltárosok a gyülekezeti levéltárakban próbálnak ilyen régiós szerepet is betölteni, kideríteni, hogy hol milyen veszélyeztetett anyagok vannak, és ezeket beszállítani, de azért még messze vagyunk attól, hogy minden levéltári anyagunk a levéltárban lenne, ugyanis hát egy felmérés alapján tudom ezt mondani, hogy az evangélikus levéltári anyagoknak körülbelül fele kint van a gyülekezeteknél. Ez azért probléma, mert ugye szakszerű őrzés, biztonságos őrzés, rendezettség, kutathatóság sok kérdést felvet ez a dolog, és próbálunk lépéseket tenni, minden egyházmegyében van gyűjteményi felelős, akinek az a feladata, hogy ellenőrizze minden gyülekezetben, hogy megvannak-e az iratok, hogy nem veszélyeztetette, pályázatokat írunk ki arra, hogy egységes elvek mentén rendezzük ezeket. Egy meglehetősen hatékony, mert sikerült levéltárosokat is bevonni ebbe a munkába, tehát itt, ha egyszer ezek levéltárba kerülnek, akkor viszonylag rendezett iratanyag fog majd bekerülni, de minden esetre most még mindezek a gyülekezeteknél kutathatóak. Ugye kezdve az alsóbb szintektől, ha már a gyülekezeteket említem, tehát abból indulnék ki, hogy ott milyen iratanyagokat találunk, és majd néhány példát a megyei, illetve az országos iratokból is fogok hozni. Tehát az egyház által létrehozott források, de aki családfát szeretne összeállítani, az anyakönyv a mindenki által ismert és kutatott iratanyag. Tudjuk, hogy nem csak az a 3 alapvető fajtája van, a keresztelési, házassági és a halotti, hanem más egyéb típusok is, tehát itt például a konfirmációi anyakönyv, vagy a kilépők, vagy betérők, ugye az egyházba belépők és az egyházból kilépőknek az anyakönyve, de ettől függetlenül még más érdekes adatokra is bukkanhatunk, hogyha az anyakönyveket forgatjuk. Bizonyos kötetekbe egyéb feljegyzések is kerülhettek, például a gyülekezet történetére vonatkozó összefoglalások, vagy időjárási megfigyelések, vagy éppen egy súlyos járványnak a feljegyzése, tehát ezek elég gyakoriak elsősorban a régi anyakönyvekben. Hogy mennyire jól használható az anyakönyvekben rejtett névsorok vagy összeírások adattartalma, egy konkrét példával szeretném megvilágítani. Székesfehérvári gyülekezet anyakönyveit forgatva többféle listára bukkantunk. Egyik a reverzális korszak adatai összefoglalóan, ez eleve nagyon tanulságos volt, mikor a gyülekezet történetet írtok, másik pedig az iskolákra vonatkozó. Kiderült, hogy a fehérvári gyülekezetnek 1860-tól már egy elég jelentős tanuló létszáma volt és saját iskolája. Ez azért érdekes, mert a fehérvári gyülekezet iratai a világháborúban jó részt megsemmisültek. Tudtuk, hogy körülbelül mennyi irat volt korábban, megtaláltuk a leltárt, de magát az iratokat nem találtuk. A két világháború közöttről indul az iratanyag, csak mutatóban van egy-két darab a 19. századból. Ugye tudtuk, hogy a Veszprémi Egyházmegye várpalotai anyaegyházához tartozott Székesfehérvár, egyrészt kutatást végeztünk itt az esperesi, régi esperesi anyagban, másrészt pedig nyomokat találtunk az iskola meglétére Székesfehérvár város levéltárában. Tehát ez már mindjárt két hely, ahol kutattunk. És végül az anyakönyvben megtaláltuk azt a listát, ahol pedig a tanulóknak a létszámát, sőt a nevét is sikerült megtalálni. Tehát éles szemmel kell figyelni, nem gondoltunk arra, hogy anyakönyvben pont ezt fogjuk megtalálni. Kis füzetke, alig lehetett észrevenni, mert volt csúsztatva az anyakönyvi lapok közé. Amíg önállóan nem anyakönyvező egyházközségek iratanyagával, ugye sok esetben probléma van, mert ugye a fehérvári példánál maradva, ezt nem annál a településnél kell keresnünk, hanem ugye annál az anyaegyházközségnél, ahova tartozott. Viszont az anyakönyvek erre vonatkozóan is útbaigazítanak minket. Például találtunk egy olyan bejegyzést a fehérvári kötetben, a kötet aljára írta apró betűkkel a lelkész, hogy 61 előtt az elhalálozásokat keressétek a református gyülekezetnél, a 67 előtti születéseket pedig a palotai egyháznál. De az ember előbb-utóbb rájön erre, ha kutat, de a lelkész, aki lezárta ezt a kötetet, beleírta, mint egy útbaigazításul azok számára, akik szeretnének adatokat találni. Persze az anyakönyvek az alapadatokat adják, hogyha valaki egy családtörténetet vagy egy életutat szeretne megrajzolni, akkor ezt a vázat nagyon sok egyéb adattal kell, hogy kiegészítse. De az anyakönyvekhez kapcsolódnak a különböző típusú anyakönyvi mellékletek, amiket most nem sorolok föl itt a hátam mögött látható kivetítve, hogy mik ezek. Tulajdonképpen ezeknek akkor van igazán jelentősége, hogyha hiányos adatokkal találkozunk. Most, hogy digitalizáltuk az egyház anyakönyveit, láttuk, hogy egy-egy kötet azért hiányos, vagy hiányzik, vagy kitépett ívek vannak benne, és ilyen esetben azért nem közömbös, hogy a lelkészi hivatalban megvannak-e a mellékletek. Persze ez többnyire próba szerencse, végig kell nézni egyesével ezeket a kis lapokat, de mivel itt anyakönyvi adatok találhatók, van esélyünk arra, hogy az éppen hiányos kötet lapokat esetleg fel tudjuk lelni, csak más formában. A következő iratcsoport a jegyzőkönyvek csoportja, ami nem egy különleges forrás, hiszen nagyon sokféle hivatal iratai között megtalálhatjuk. Mégis a kutatásból itt sem vehető ki. Itt egyházközségek esetében presbiteri, vagyis hát a vezetőtestület jegyzőkönyveiről, illetve a közgyűlési jegyzőkönyvekről beszélhetünk. Emellett lehetnek különböző bizottságoknak, például templomépítési bizottságnak az anyaga, ami ha van ilyen, és külön gyűjtötték, akkor szerencsénk van, hiszen abból az épület történetét viszonylag könnyen meg tudjuk írni, és talán még a tervrajzot is megtalálhatjuk az épületről. Itt tulajdonképpen a jegyzőkönyvekben az adott gyülekezetnek minden egyes ügye, aktuális, fontos ügye benne van, és hogyha arra szeretnénk kutatni, hogy egy közösség egy adott időszakban milyen tevékenységet folytatott, kik voltak a tisztviselői, ki mit indítványozott, illetve hogyan döntöttek különböző ügyekben, akkor egyik nagyon fontos forrás a jegyzőkönyvek csoportja, hiszen számos olyan fordulat van a protestáns közösségek életében, például a türelmi rendelettől a protestáns pátensig, vagy akár a polgári anyakönyvezés kérdéséig, ahol a helyi szinten adott válaszok is nagyon fontosak voltak, tehát volt egy törvény, egy rendelkezés, ők azt valahogy fogadták, és az azzal kapcsolatos állásfoglalásaik, illetve intézkedéseik bekerültek a jegyzőkönyvekbe. Ehhez áll közel egy korábbi dokumentum típus, 18.-19. századik, de már inkább csak 18, a protokollumok, amely tulajdonképpen egy több funkciós irat, hiszen ezek egyrészt másolati könyvekként is működtek, hogyha akár a világi, akár az egyházi felsőbb hatóság küldött egy levelet, rendeletet az egyházközségnek, ezeket bemásolták ide, például az Esperestől jött egy levél a lelkésznek, ezek mind bekerültek a protokollumba, ugyanakkor az erre adott válaszokat is beírták, de találhatunk itt különböző gyűlések, ennek jegyzőkönyveit, névsorokat, sőt még különböző adakozásra, adózásra vonatkozó feljegyzéseket is. Tehát minél régebbi egy ilyen irat, annál sokszínűbb. Ugye utána kezd kitisztulni, és külön utakon jár a jegyzőkönyv, a különböző gazdasági iratok, tehát akkor már nem nagyon jellemző ez az irattípus. Tulajdonképpen ugyanerre rímel a következő, az iktatott és az iktatattan iratok, hiszen az is minden olyan ügyet tartalmaz, ami bejött az egyházközséghez, amivel ők foglalkoztak. Itt ugye bármelyik gyülekezeti tagnak az ügyes bajos ügye tulajdonképpen bekerülhetett, és hogyha van betűrendes mutatója ennek az iratnak, akkor még akár személyekre vonatkozó kutatást is végezhetünk. Ez ügyben nagyon változók a tapasztalatok, vannak, ahol a mutatók megsemmisültek volt, ahol nem is vezették őket rendesen, tehát itt csak a legelszántabbak próbálkoznak az iktatott iratok kutatásával, legalábbis azok között a gyülekezeti anyagok között, amelyeket itt most felmértünk. A következő csoport a szolgálati könyveknek a csoportja. Itt is többféle lehet. Tehát elsősorban a lelkészi naplók, a lelkész tevékenységére vonatkozó feljegyzések miatt érdekesek. Tehát egy életpályát, egy lelkészi életpályát akarunk megrajzolni, vagy akár csak a lelkész életmódjára vagyunk kíváncsiak, akkor ezeket fellapozzuk, láthatjuk, hogy mivel foglalkozott, mikor, milyen látogatást kellett tenni, hányféle kötelezettsége volt, beteglátogatás, iskolai órák, hittan, vagy egyéb kötelességeit, ezeket mind bejegyezte. Tehát ez az egyik, amit ezekből megtudhatunk. Másik pedig a gyülekezet életére vonatkozóan, hiszen bekerültek azok az alkalmak, amelyeket a gyülekezet számára tartott a lelkész. Ebből nagyjából lehet látni a különböző istentiszteleti rendeket, imaórák rendjét, sok esetben még a civil szervezetekkel, illetve a gyülekezeti egyesületekkel való kapcsolatban tartás is, hiszen ezt is bejegyezte, hogy tudom én, ifjúsági kör, nőegyleti előadás, és ebből ugye könnyű kiszűrni, hogy hányféle egyesülete volt az egyházközségnek. A hirdető könyvek különböző esküvő, halálozás, kereszteléssel kapcsolatos bejegyzések. Ez teljesen kiegészítő jellegű a kutatás szempontjából. Itt megint csak azt lehet mondani, mint az anyakönyvi mellékleteknél, hogy hiányos anyagok esetében nagyon jól jönnek ezek a néha egy-egy adatot adó bejegyzések. A következő iratcsoport, itt megint többféle összefoglalóan gazdasági vagy régebbi nevén háztartási iratoknak nevezték ezeket az anyagokat. Nélkülözhetetlen akkor, hogyha valaki egy közösség hátterét, anyagi hátterét, működését szeretné megrajzolni, ennek a feltérképezéséhez, ennek a kutatását nem szabad megspórolni. Eddigi tapasztalataim azt mutatják, hogy ezeket általában azért nem szokták a gyülekezet történetek megírásakor olyan intenzíven felhasználni. Néha mutatóba egy-egy lapot beletesznek az adakozók névsorából, de hogy valaki ezt szisztematikusan évente átvizsgálta volna, és ebből egy olyan következtetést vont volna le, amiből tényleg kirajzolódik az, hogy hogyan szerezte a gyülekezet a tulajdonát, hogy tudta megtartani, milyen hatással voltak rá például a háborúk, ez ritka, hogy következetesen valaki végig kutatná. Viszont nagyon sok helyen megvannak. Nem véletlenül a pénzügyre, gazdaságra vonatkozó iratokat eléggé őrizték, tehát ez egy nagyon jó forrás lehet azok számára, akik szeretnének ezzel foglalkozni, és viszonylag jó állapotban meg is vannak. Következő csoport az a különböző nyilvántartások csoportja, egyháztagok, névsora, választói névjegyzékek, kivándoroltak névsora, iskolai tanulók, nem sorolom. Ezek mindig, tehát ezeknek az anyagoknak az adatai részben egyeznek más forrásoknak, például az anyakönyveknek az adataival. Mégis azért érdekes, mert egy meghatározott céllal egy időintervallumra vonatkoznak, és tulajdonképpen, ha egy korszakot szeretnénk belőle kutatni, például ha maradunk az Amerikába vándoroltak névsoránál, akkor a gyülekezetnek az időszaka ezzel nagyon könnyen kutatható, és nagyon sok adatot ad számunkra. A következő az iskolai iratok. Ugye nem csak a protestáns egyházaknál, az egyházaknál általában nagy gondot fordítanak az oktatásra, a képzésre, amelynek az első lépcsőfoka ugye a gyülekezeti iskola létezése, és itt ezekben az anyagokban egyrészt a létszámra, a gyerekekre, a családokra, ugyanakkor a tanárokra is nagyon érdekes forrásokat találunk, hiszen benne vannak a tanítói híványok, vagyis meghívó levelek, hogy milyen feltételekkel alkalmazták a különböző oktatók, és benne vannak az álláspályázatok is, tehát a tanítói, tanári életrajzokat is megtalálhatjuk. Ez is viszonylag, akárcsak a gazdasági iratok, ez is viszonylag szépen megmaradt azokon a helyeken, ahol volt iskola. A következő a nyomtatott jegyzőkönyvek. Itt ezt előszeretettel őrizték, mert kis helyen elfért, szépen be volt kötve, de ugye nem az egyetemes egyházi jegyzőkönyvei érdekesek, még csak nem is az egyházmegyéké, mert ezeket a levéltárak, illetve a magasabb hivataloknak az irattári, levéltári anyaga szépen megőrizte, hanem elsősorban a nagyobb egyházközségek maguk is nyomtattak ilyen típusú jegyzőkönyveket, és abban az illető évnek minden lényeges eseménye, a gazdasági adatok, az iskola, az egyesületek, és a lényegesebb, fontosabb rendezvények adatai mindben benne voltak. Tehát ahol az ember talál egy ilyen sorozatot, mondjuk a Fehérvári esetében ott a 1870-es évektől szépen azért megvan. Ez nagyon megkönnyíti a kutatást. Útba igazít minket tulajdonképpen arra vonatkozóan, hogy még miket érdemes megnézni. Az egyesületek és alapítványok iratai. Itt ugye a közösség szempontjából nagyon fontos, hogy hogyan szerveződtek, egyáltalán hány egyesület jött létre, ezek az egyesületek tartották-e a kapcsolatot más felekezetek, vagy éppen a világi egyesületeknek a tagjaival, voltak-e közös céljaik, közös gyűjtések, rendezvények, mennyire voltak az egyháztagok betagozódva abba a közösségbe, ahol éltek, mennyire voltak elismertek. Itt nagyon szép eredményeket lehet elérni, hogyha végignézi az ember a jegyzőkönyveket, a különböző rendezvények meghívóit. Ugye sokszor társrendezéssel valósítottak meg különböző rendezvényeket, és ebből kirajzolódik, hogy bizony többnyire azért együttműködés volt. Például a nőegyletek között a jótékonyság jegyében nagyon komoly együttműködés volt sok esetben. A kéziratok elsősorban lelkészi prédikációk, szépirodalmi munkák, illetve olyan hagyatékok kerülnek ide, mert tulajdonképpen magánirat sokáig őrzi a család, és aztán végül levéltárba vagy a gyülekezetnek az irattárába adja. Azért használom ezt a szót, hogy irattár, mert ugye a 6 kiemelt levéltárunk és az országos levéltáron kívül az összes többi hivatalosan irattárnak minősül, hogy tulajdonképpen már levéltári érett anyagot tart, és törekszünk is arra, hogy a levéltári részt külön őrizzük a hivatal iratanyagán belül. Azokban az egyházközségekben, ahol volt filia, tehát leányegyház, ott tulajdonképpen ugyanezek az iratok ismétlődnek, és ugyanezen elvek szerint igyekeznek rendezni őket, tehát anyakönyvek, jegyzőkönyvek, iktatott iratok, gazdasági iratok, iskolai iratok. Ez egyébként az ABC betűivel jelölt csoportok, ezt az Evangélikus Országos Levéltár dolgozta ki ezt a rendezési elvet, és tulajdonképpen az egész országban a gyülekezeti iratokat ezen elv mentén igyekeznek rendezni a kollégák. A saját felekezet, tehát magának az evangélikus egyháznak a magasabb szervezeti egységeiben is keletkeztek iratok, így például ugye az esperesi, a püspöki, vagy éppen az egyetemes egyházi anyagban. Itt attól függően, hogy milyen súlya volt annak a gyülekezeti ügynek, attól függően találunk rá természetesen anyagot. Van azonban egy-két olyan példa, ami majdnem minden gyülekezet vagy közösség kutatása szempontjából érdekes lehet. Az egyik az ordinációs jegyzőkönyvek, ami a lelki szavatási jegyzőkönyveket jelenti. Tehát, ha valaki egy életpályát akar megrajzolni, vagy a közösségnek a lelkészeit szeretné összeszedni, hogy kik voltak, mit tanultak, honnan jöttek, akkor megnézi az ordinációs jegyzőkönyvben, ahol a lelki szavatásig megvan az illető életútja, születési adatai, szülei neve, illetve az, hogy hol tanult. A másik iratcsoport, ami szintén ilyen központilag gyűjtött a kanonika vizitációk, vagyis egyházlátogatási jegyzőkönyvek. Ezek a források azért nagyon jelentősek, mert hogyha elég sokat találunk belőlük, ha már találunk mondjuk, tudom én, 3-4-et egy egyházközségre, kis túlzással talán az egész közösség története megírható belőle. Mert itt ugye a gyülekezet létszámára, iskolájára, templomára, irataira, erkölcsi állapotára, problémáira vonatkozóan mindenre rákérdeznek, és mivel nem csak ilyen kérdés-válasz lehetőségre van mód, hanem vannak benne szabad szöveges részek, ezért a lelkész től függően, hogy ki mennyire gondolta ezt fontosnak, vagy mennyire volt lelkiismeretes, plusz információkat is találhatunk benne, illetve megerősít minket a kutatás bizonyos pontjain. Itt két példát szeretnék hozni. A Lajos Komáromi Evangélikus Gyülekezet, egy 3 nemzetiségű magyar-szlovák-német gyülekezet. Ugye sok problémája volt a lelkésznek, nem feltétlenül abból adódóan, hogy békétlenség volt, bár volt ilyenre is példa, hanem meg kellett felelni a 3 közösség igényeinek, 3féle közösségi alkalmat kellett tartani, istentiszteletet, különböző foglalkozásokat, és hát végignézve azt a munkarendet, amit ő több évig teljesített, azért az egy elég nehéz munka volt. De ezt szóvá is tette 1831-ben, mikor a püspök látogatást tett, és a következőt írta. A Lajos Komáromi gyülekezetben a hivatalt szokás szerint követő bajok és nyughatatlanok is elkezdődtek, melyet a 3 nyelv okozott. Ugye sok mindent megpróbált mindenkinek külön istentiszteletet tartani, külön bibliaórát tartani, hogy ott mennyire volt sikeres. Egy rövid idő múlva következő látogatás, ez egy esperesi, ezt jegyzi fel Malatides Gábor, ez ő, szolgál 27 évektől fogva. Itt, Lajos Komáromban 16 éve. 3 ajkú, nagyon terhes hivatalában káplánt nem tart. Akkor már nem ragozta, akkor már csak ennyi, hogy ő egyedül van. Káplánt nem tart, és próbál eleget tenni. De egyébként ez egy érdekes gyülekezet volt, végig nézve a lelkészeknek a munkáját, illetve amit ők ugye jelentésbe beírtak. Igenis kiderül az iratokból, hogy ki milyen egyéniség. Ez a Malatides, ez egy heves vérű ember volt, sokszor mérges volt, veszekedett, és ugye a gyülekezeti tagok is feljegyezték, hogy bizony nem szépen szólt. De elnézve a feladatai mennyiségét, azt hiszem, hogy ő talán el is fáradhatott ebbe a sok kötelezettségbe. A következő a világi gyűjtemények anyaga. Itt két alapvető irányban érdemes kutatni. Egyrészt az olyan anyagokban, ami mondjuk az egyházakkal foglalkozik. Itt, ha az országos levéltárból akarunk példát hozni, akkor mondhatjuk azt, hogy a helytartó tanács iratain belül sok olyan dokumentumot találunk, amely az egyházak ügyével foglalkozik, vagy mondjuk egy másfajta irattípust hozunk fel példaként, akkor például a címeres leveleket. A lelkészek között is voltak többen, akik nemességet kaptak, és mivel jó címeres levél adatbázisa van egyébként Magyar Nemzeti Levéltárnak, és ez az interneten is elérhető, itt ha megvan a név, akit szeretnénk kikutatni, akkor megtaláljuk akár a címeres levelét is, és láthatjuk, hogy milyen volt a címere. Egyébként a vándor kiállításunk, amelyet talán láttak néhányan, és ugye itt is volt Veszprémben, ott pont egy ilyen címeres levélből vettünk ki egy részletet, amely egy lelkész alakját ábrázolja. Tehát van több ilyen, és nagyon szépen különböző, hát persze tipikus lelkészként Luther kabátba, vagy éppen palásba, Bibliával a kezébe, vagy imádkozva ábrázolták, de nagyon szép kidolgozott, tehát esztétikus oklevelek voltak ezek. A következő, ugye a megyei anyagok, illetve a települések iratanyagaiban, azt hiszem, hogy ez már kiderült, hogy nagyon sok olyan irategyüttes van, ahol lehet kutatni. Például az ilyen a tanácsülési jegyzőkönyvek, ugye mondtam, hogy az egyházközségeknél a jegyzőkönyvben minden benne van, itt a különböző településeknél ugyanez érvényes, tehát itt az egyház tagok, mint ügyfelek kerülnek kapcsolatba tulajdonképpen a vármegyével vagy a településsel, és ilyen minőségbe kerülnek be az iratanyagba, tehát itt találhatunk rájuk feljegyzéseket. Ugyanez van a jogszolgáltatással, a bíráskodással, tehát a peres anyagokban szintén vannak olyan anyagok, amelyek rájuk vonatkoznak. És természetesen, ha tudjuk, hogy mely társadalmi réteghez tartozott, tehát kereskedő volt, iparos volt, akkor nyilván az annak megfelelő anyagban keresünk rá arra a bizonyos protestáns személyre, akit éppen szeretnénk kutatni. Nagyon fontos az, hogy a más egyházaknak az anyagait is figyeljük, mert ahol adathiány van, ott például a más protestáns egyházak, vagy akár a zsidó egyházközségeknek a sorsa, tehát azok a felekezetek, amelyek ugye sokáig hasonlóan korlátozottan működtek, mint mondjuk az evangélikus, tehát vagy a protestánsok, a rájuk vonatkozó jelzések, azok átvihetők, ha hiányzik az adat, a protestáns közösségekre is. És a katolikus egyház iratanyaga, ahol hát sok esetben ugye tiltó, korlátozó formában, de nyilván ők pontosan feljegyezték, hogyha valahol felbukkant a protestantizmus, és ez a kutatók számára nagyon fontos és lényeges, hiszen kiegészíti a mi adatainkat, arról nem is beszélve, hogy ugye eltelt 500 év, itt most már nem a hitviták korát éljük, hanem nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy teljes körülön tárjuk fel a dokumentumokat, és ehhez hozzátartozik az is, hogy az akkor más nézeten lévő embereknek a gondolkodás módját is megismerjük. A digitális kutatásról is szeretnék pár szót szólni. Itt evangélikus dolgok mellett azért úgy gondoltam, hogy a református gyűjteményeket is szeretném említeni. A Hungarikána közgyűjteményi adatbázisra több református gyűjteménynek az anyaga is felkerült. Itt hát jegyzőkönyvek, névtárak az országos anyagból, de ők többnyire azért inkább kiadványokat digitalizáltak és tettek közé, tehát kevésbé levéltári anyagot, inkább könyvtári anyagot. Ez a mi adatbázisunk, az őskereső, amelynek a munkálatai 2014-ben kezdődtek, és talán másfél hónapon belül megtörténik az utolsó feltöltés, most már a digitalizálás befejeződött, és ezzel a határainkon belüli evangélikus anyakönyveknek a digitális képe kutatható az interneten. Ezzel tulajdonképpen a lelkészi hivataloknak is próbálunk segíteni, hiszen egységes elvek mentén, azonos szabályok mentén kutatható, az interneten előfizetéssel, de hogyha valaki ingyenesen szeretne, akkor felkeresi az evangélikus levéltárakat, és ott is hozzáférhet ezekhez az anyagokhoz. Illetve valószínűleg ezt majd ki fogjuk bővíteni, hogy hol lehet majd még elérni, csak hát most még a befejezés fázisában tartunk, utána még a hiányokat szeretnénk pótolni. Itt az országos munka során azért az kiderült, hogy egyes helyeken hiányoznak a kötetek. Volt, ahol feljegyezték, hogy a II. Világháború során sérültek meg. Van, ahol megvan a kötet, de hiányzó. Tehát azért próbálunk, hiányzik egy része. Tehát azért próbálunk még egy ellenőrző körutat tartani, és amit fellelünk, azzal még kipótolni, és akkor talán lehet azt mondani, hogy az őskereső adatbázis teljes lesz. Itt mi az anyakönyvező helyeket vettük alapul, tehát olyan települések jelennek meg ebben az adatbázisban, amelyek önállóan anyakönyveznek. Tehát lehet, hogy 150 évvel ezelőtt volt az önálló anyakönyvező hely, és most már csak egy szorvány, vagy most már csak egy filia, de ha akkor önálló kötete volt, akkor azt felvettük a listára, és külön szerepel az adatbázisban. Ennek egy kiegészítője a névtárak, ami szintén a Hungarikánán ez ingyenesen lehet hozzáférni. Itt ajánljuk a kutatóinknak, ugyanis míg el nem készül a honlapnak az a része, ahol az egyházigazgatási egységek szerint készítünk utalókat, vagyis hogy mi hova tartozott, mert ugye a leggyakoribb kérdés a kutatóktól, hogy van mondjuk egy kötet 1850-től 1880-ig, de mi volt előtte és mi volt utána. Most ezekre a kérdésekre szeretnénk válaszolni, de amíg ezt nem tudjuk beépíteni az adatbázisba, addig ezek a névtárak segítenek a kutatóinknak, a megfelelő évkörben megkeresi, hogy az adott egyházközség hol van, melyik megyéhez tartozott, hova anyakönyvezett, és akkor így tudja megtalálni, hogy melyik kötetben vannak az anyakönyvi bejegyzések, amelyek őt érdeklik. Hát ez egy kicsit munkásabb, Nyilván ez lehet, hogy egy órát is elvesz, míg valaki kiböngészi, de hát egyrészt szerintem megéri, másrészt pedig, hogyha összetudjuk állítani a honlapunkra ezt a segédanyagot, akkor a kutatóknak már ezt sem kell elvégezni, mert ezt is kínáljuk az adatbázis mellé. Ez az evangélikus levéltári források rész a Hungarikánán, ugye ez egy külön, tehát volt az őskereső, az anyakönyvek, ez pedig egy másik. Ez egy ingyenesen hozzáférhető tartalom. Itt látható, hogy a különböző levéltárak rendjében haladunk, tehát az evangélikus országos levéltár és a 6 vidéki levéltárnak az anyaga, és van egy az utolsó pont, az evangélikus gyülekezeti jegyzőkönyvek, ott pedig, ami kint van a gyülekezetekben, azokat kezdtük el begyűjteni, digitalizálni, és azokat tettük közzé, hogy lehessen kutatni. Találhatunk az evangélikus országos levéltárban is gyülekezett történeteket, ezeket korábban oda beküldték, ezeket is digitalizáltuk, és akkor egyházmegyénként, azon belül pedig betűrendbe tettük közzé ezeknek az anyagát. Itt a Szalvasó templomi levéltárnak az anyagai mintaként látható, hogy ha talán olvasható, hogy elsősorban itt még a kötetes anyagoknak a közzétételénél tartunk, tehát úgy kezdtük a munkát, hogy anyakönyvek, jegyzőkönyvek. Nagyon sok jegyzőkönyv van, tehát most ott tartunk, hogy a jegyzőkönyvi anyagok és a protokollumok, iskolai jegyzőkönyvek, iskolai anyakönyveknek a közzétételét szeretnénk megoldani. Szintén egy szalvasi példa, hogy mit is tartalmazhat egy protokollum, itt éppen a lelkész névsorokat lehet látni a szarvasi dokumentumból. Tehát nagyon érdekes, értékes régi források vannak. Sopronból például most került elő egy temetőkönyv, amit digitalizáltunk, tehát az is egy nagyon hasznos forrás lesz a kutatók számára. A Nyíregyházi Evangélikus Levéltárnak a történetkönyve. Itt nem csak a gyülekezetre, hanem a városra vonatkozóan is vannak feljegyzések. Egyébként erről még annyit, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltár, tehát a megyei levéltár és a gyülekezet együttműködésben dolgozik, és egyrészt be is gépelték ennek az anyagát, és talán papíralapon is ki tudjuk adni, de elektronikus kiadványként is hozzáférhető lesz, és akkor a szövege kereshető. Tehát egyelőre most még csak így lehet kutatni. Elég munkás, ugye nem mindenkinek könnyen olvasható, de hogyha meg lesz az elektronikus kiadvány, akkor már rá lehet keresni a nevekre vagy az évszámokra. Itt a következő képen egy példa arra, hogy mi minden van kint a gyülekezeteknél, és hogy miért kell nagyon figyelni. Nagyon érdekes, értékes anyag, Nemes Csói Agenda 1650-ből, és nem ez az egyetlen, ami ugye kint van. A gyülekezeti jegyzőkönyvek, ugye ezeknek az olvasása sem könnyű, és bizony némelyik nem jó állapotban van, tehát most azzal, hogy digitalizáltuk, talán egyrészt a kutatóknak is kínáljuk ezeket a forrásokat, a lelkész hivatalban szinte kizárólag anyakönyvek miatt kopogtatnak be, illetve olyan diákok, akik mondjuk szakdolgozatot írnak, ők azért a többi forrást is megnézik, de a jegyzőkönyvek kutatása az mindig nehézségbe ütközött, mert nagyon munkás volt, nehezen kutatható volt. Így reméljük, hogy akiket érdekel, így könnyebben elérik és felhasználják. Jöttek olyan jelzések a levéltáros kollégáktól, hogy van kutatása már, tehát érdemes volt ezt feltenni, mert megindult az érdeklődés iránta. Itt az eddigi eredményeket lehet látni. Ez kizárólag a jegyzőkönyvekre vonatkozik. A zölddel aláhúzott egyházmegyéknek az anyagát, teljes egészében a jegyzőkönyvi anyagát digitalizáltuk, és ezek hozzáférhetőek is. Most, hogy véget ér az emlékév, befejeztük az anyakönyvi projektet, most a következő feladat az lesz, hogy a még nem zöld egyházmegyéknek az iratanyagát is, jegyzőkönyvi anyagát is digitalizáljuk, és közzé tegyük. Még röviden a Reformáció MNL projektről, amely pedig nem egyházi, hanem a Nemzeti Levéltárnak a projektje. Itt ennek egyik alapelve az együttműködés, tehát hogyha társgyűjteményekkel együtt tudunk dolgozni, egy egyházi gyűjteményekkel is, akkor ezeket minden esetben igyekszünk megtenni, illetve jól felhasználni a kapcsolatainkat. Itt elsősorban a forrásfeltárásra alapozunk. Itt is az a cél, hogy egyre több anyagot tudjunk, olyan gazdag adattartalmú anyagot közzétenni, amelyben a protestáns egyházakra vonatkozóan sok adat van. Mindent nem lehet, de nem is az a cél. Pont ezért volt a feltáró munka, az előkészítő munka, hogy a kollégák felmérjék azt, hogy melyek azok az iratcsoportok, amelyekben van értelme darabszintű feltárást végezni. Ez egy nagy adatbázisban hozzáférhető lesz hónapokon belül. Ezekhez is digitális képeket fogunk kapcsolni, és itt ugye nagyon jó, hogy az interneten elérhető most már több adatbázis hozzá lehet kötni az egyházak által digitalizált anyagot, és így kiteljesedhet a kutatás. Itt a projekt honlapjáról mutatok még egy képet. Arra is törekedtünk, hogy ahonnan van adat, kép, fénykép, tervrajz, különböző egyházi épületek, templomok, gyülekezeti házak, iskolák, akkor azokat is összegyűjtjük és feltesszük a honlapra. Ezzel is majd a projekt végén szeretnénk valamit kezdeni, mert egyre több adatunk van, kár lenne, ha elveszne, és talán ez a helytörténet kutatásban is fontos lehet az érdeklődők számára. Hogy egy kajárpéci vegyes anyakönyv képével zárom, és szeretném megköszönni önöknek a megtisztelő figyelmet. Köszönöm szépen! Hát ez az anyakönyvekkel kapcsolatban merült fel, ugye, de hát amiket én hallottam, illetve a számítástechnikával foglalkozó kollégák, amiket nekem meséltek erről, nem nagyon hatékony és nem megbízható. Az egyéb területeken meg hát nem tudjuk a kutatókat a kutatástól megkímélni, tehát azt tudjuk csinálni, hogy otthonról lehet kutatni, ingyenesen lehet kutatni a jegyzőkönyveket mondjuk, és az egyéb anyagokat. Nagyon fontos, hogy megfelelő információval lássuk el, tehát az anyag szerkezetét fel kell tüntetni, hogy milyen rendben készült az anyag, van-e hozzá segédlet, mert például van egy betűrendes mutató mondjuk egy iratanyaghoz, vagy egy jegyzőkönyvhöz, akkor ott már azért sokkal könnyebb a helyzet. Vagy még ilyesmivel próbálkoztunk, hogy magát a mutatót, a betűrendes mutatót begépelni, és utána az már könnyen olvasható, azt lehetne aztán felhasználni, és akkor a jegyzőkönyvet meg ugye ki elolvassa. De hát itt azt hiszem, hogy az elkövetkezendő pár évben nem lesz áttörés, tehát ez egy munkás dolog, valóban a kutatás továbbra is időigényes. Viszont nagyon jó, szerintem. Köszönöm a kérdést.
Nem beszélt róla, és kérem, mondjuk, hogy arról az adatbázisról pár szót még ejtsen, amit a levéltárat egységes módon forrásfeltáró munkát végeztek, mert én most képzeljük el, hogy azért az egyház történet írás eddig igazán nagyon helyesen az egyházi iratok alapján íródott meg, de most ebben a két évben a világi levéltáraknak az anyagait tárták fel a levéltárosok, ami nagyon-nagyon sok egyéb forrást hozott nyilvánosságra, amit pedig egyáltalán nem használtak, amiben majd lehet névre, helyre, fogalmakra szűrni, hogy ez mikor lesz nyilvános, mi volt ez pontosan. Igen.
Hát két nagy adatbázis lesz. Az egyik az országos levéltárnak az anyagából készül, ez 1526 és 1570 közötti iratokat dolgoz fel darabszinten, tehát ebben az időintervallumban előforduló iratokat átnézik a kollégák, és azokat is, amelyekben nincsen protestáns vonatkozású feljegyzés, azokat is felveszik az adatbázisba, ahol van bővebb és valóban protestáns vonatkozás, ott pedig kitöltik az adatmezőket, és ehhez csatolnak egy digitális képet, és ezt lehet majd kutatni. Ugye ez az időszak azért nagyon érdekes, mert ekkor terjed a luteranizmus, ekkor lesz protestánsa egy időre az egész ország, tehát itt tette lehet érni ezt a folyamatot, vagy ha ezt túlértékeltük, akkor az is kiderül, vagy ha kevés forrás van róla, akkor pedig még mindig találgathatunk, hogy hogyan tudjuk pótolni a hiányt. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes kutatási eredményhez fog vezetni, hogyha valaki ennek alapján fog majd szisztematikusan dolgozni. Tehát ez az egyik. A másik, amíg minden megyében zajló forrásfeltárás, először felmértük azt, hogy melyik megyei levéltárban mely fondok azok, amelyekkel egyáltalán érdemes foglalkozni, hiszen tulajdonképpen mindent feltárhatnánk darabszinten, de nem biztos, hogy van értelme, mert nincs benne olyan számottevő fontos adat, amely a protestáns egyháza kutatása szempontjából lényeges. Ezért a kollégák először azt mérték fel, hogy mit vonjanak be a feltárásba, és amikor ezt az első kört megtettük, akkor fogtak neki a munkának, és tulajdonképpen ez egy nagyon hasonló adatbázis lesz, mint ez az országos levéltáré, tehát itt is a főbb adatokat tudjuk fölvenni, és tulajdonképpen aki szeretne kutatni, egy-egybe közvetítő nélkül meg tudja nézni a digitális képet. Most a fontos iratoknál ott lesz a digitális kép, a többinél pedig ilyen útmutató formájában fog ez az adatbázis működni, tehát ennek alapján már valaki nagyon könnyen kikérhet egy dokumentumot vagy egy jegyzőkönyvet, és meg tudja nézni. Nem lesz egyforma minden megyéjé, mert ugye különbözőek a forrásadottságok, vannak, ahol ugye korábbról vannak iratok, vannak, ahol későbbről, van, ahol az idők folyamán háttérbe szorult a protestáns egyház, más helyen nagyon fontos maradt, továbbra is voltak a jelentős iskolavárosok, más térségben ez nem volt jellemző. Tehát minden intézmény úgy próbálta az adatbázisát összeállítani, hogy az egyúttal annak a régiónak, annak a térségnek a történetét mondja el, tehát azokat válogassa be, amelyből ez jól kikutatható. Ez a két adatbázis, és már töltik fel a kollégák, terveink szerint tavasszal, tehát 2018 tavaszán már hozzáférhető. Most is publikálni lehetne, ezt beszéltük a munkatársakkal, akár most is publikálni lehetne, de igazán akkor jó, hogyha a képek is fel vannak töltve, a teljes adatbázis készültséggel tudjuk akkor fogadni a kutatókat, nem pedig félkész állapotban, de hát most már nem kell sokat várni. A projektünk is lezárul majd tavasszal, tehát ezt akkor át tudjuk nyújtani az érdeklődőknek. Köszönöm. Tessék!
Szorosan tartozik talán a kérdésére, de hát levétáról fölteszem, mert akár. Én az igazság volt egy 10 év intenzív kutatása, nekem is aztán már 10 éve meg már intenzív, mert az élet elvitt másfele, mert mondtad, hogy beljebb mentem, vagy kijebb fentem, és egy részletkedés. Igazából úgy van, aki nem szakember, nem igazán szakember, az ilyen átfogó kérdést föl sem tud tenni, én sem tudok. Pontosan ez volt az egyik hát gátom a kutatás során is, hogy én nagyon sokszor próbáltam igazi segítséget kérni, és ez nem egyszerű, tehát egy átlagkutatónak. Aki sok mindenhez ért, sok mindenhez meg nem ért, főleg a levéltárral kapcsolatos dolgokhoz. Tehát egy olyan gondolat merült most velük bennem, hogy itt forgattam az előadást, néztem, hogy a kivetített képeket is, hogy most éppen nem hoztam a jegyzetfüzetet, pedig hozhattam, mert pár dolgot fölírtam volna, így most próbáltam memorizálni, a fele talán megmaradt. Tehát, hogy egy olyan technikai dolog, így ámblok a levéltárral kapcsolatban, hogy bemegy egy teljesen laikus, valamilyen kutatási témával. Ott van a kutató szolgált, ez rendben van, az ember bemegy, én is átmérben, sok száz órát töltöttem ott, és adott helyben nyilván se a kutatótársadat nem lehet zavarni, meg nem is akarja az ember, hát ennyi terékenyszer, hogy látom valaki levéltárban, mert aki nem olyan, az nem jön ide, hogy nem tudom, hogy jó-e a kifejezés, tehát egy olyan ügyfélfogadási idő, hogy azt mondja, hogy egy bármilyen szekcióban gondolkodott mutató, hogy jó napot kívánok, hétfőtől keddig Kovács Elonóra vagy mit ér, Koncz Tibor, fogadja önöket, kedden 2-4-ig, feltettük adott a kérdéseket ebben az időpontban, ami éppen foglalkozott.
Ez jó ötlet.
Nincs.
De jó ötlet.
De tényleg most nagyon nagy dolognak tűnhet, ahol számtalanszor találkoztam ilyenek. Most fogok egy emlékezés problémát, hogy már ide kapcsolódjak. Hát minden magyar családban nálunk is ugye a reformáció ugyanúgy így volt, és hát van szerencsé, vagy volt szerencsé nekem, hogy itt a Vas megyéből számolunk egy olyan eredetre 885 évet kutatni a családba. Tehát itt nem, sajnos ezért nem segítettek az anyakönyvek, mert azt csak itt a legvégén mutatja. Ami nagyon jó, csak hát aki kicsit mélyebben akar, az csak a perszik. És igazából a történet és érdekelni, és csomó ilyen kis szigeten van, ahogy történt, hogy nagyjából tudom, hogy mikor már biztosan evangélikus volt a család, mondjuk a mi águnk az már igaz, de a másik kettő, amit tudok, az, hogy mikor rekatolizált, mikor védjük a evangélikus templomot, ezt tudom, hogy 1662-ben éppen Szelestén, mert szelestélyek vagyunk név szerint is, és tehát csomó ilyen kis szigetre, ilyen jégre, csúcsa, ott van a tudás, vagy hát az is nem tudás, ez csak ismeretek között. És igazából ezeket nem tudtam összerakni, összerendezni. Van 200 éve evangélikus irataink az egyik ötödik unok a testvéremnél, konkrétan Bobán, egy evangélikus közösség volt, és konkrétan máig itt a presbiteri tanácsban van a rokonság. De mondom, ezek szigetek. Tehát, hogy ennek az összerendezésre, tehát ez így nehéz egy kutatónak ebben úgy átlátni, és valahogy ember, hogy az ember konkrétan egy-egy személyhez mellene, általánosában én nem igen lehet kutatni.
Hát mindig konkrét esetek vannak, igen. Én most itt azt próbáltam összegezni, hogyha valaki ezekkel találkozik, ebben mit keressen? Mikor érdemes ezt, mikor érdemes azt megnézni, de mondjuk valóban, hogyha valaki egy konkrét kérdése kopogtat be, akkor hát a kutatószolgálat azért szerintem jobb esetben, legalábbis én amikor kutatószolgálatban dolgoztam, akkor megküldték az e-mailt, összeszedtem, ami nálunk volt, könyvtári anyag, megnéztem, hogy melyik fontba mit talál, ha volt arról ismertető, akkor elküldtem, vagy kinyomtattam, és megbeszéltem az illetővel, hogy körülbelül abban az iratanyagban mit lelhet fel, nagy valószínűség szerint, hogyha munkás volt a dolog, felhívtam a figyelmét, hogy erre lehet, hogy rá kell szállni 2 hetet, amíg ezt átböngészi, és lehet, hogy nem talál semmit. Megtanítottam arra, hogy hogyan működnek az iratok, tehát hogy működnek a segédletek, mit kell ahhoz megnézni, hogy ő abba eligazodjon. És mondjuk egy ilyen után azért többé-kevésbé én azt tapasztaltam, hogy egy rövid tanulási folyamat után a kutató kezdett maga eligazodni, sőt, aztán ilyen kis klubszerűen működtek, mert egymásnak már tudtak tanácsot adni, segítséget nyújtani. De mondjuk ahol nagy üzem van, mert én egy kis levéltárban dolgoztam, az egy más, ott nem tudom, hogy erre hogy van idő, de én azt látom, hogy több intézményben előadássorozatokat szerveznek, például családfakutatás témában, és akkor ott egy-egy témát körbejárnak, tehát egyébként maga az ötlet jó, hát igen. Megszólítottak itt vannak még szerintem rajtam kívül is levéltáros kollégák, de valóban ez rávilágít arra, hogy meg kell tanítani valamilyen szinten azokat az embereket, akik érdeklődnek, de nem levéltárosok, hogy eligazodjanak. Egyébként bátran kell kérdezni, én azt tapasztaltam, hogy aki kérdéssel megy a kollégákhoz, előbb-utóbb választ kap, tehát lehet, hogy az elején kicsit nehézkes vagy kellemetlen, de nyugodtan lehet mondani, én nem vagyok levéltáros, nem tudom, kérem segítsenek, ezt és ezt szeretném kutatni, és minél pontosabban körülírja, hogy mi a célja, illetve elmondja, hogy miket tudott meg, annál nagyobb eséllyel fognak segíteni. Ha még a forrást is megnevezi, hogy azt az információt hol találta meg, na akkor az a legjobb. Mert akkor ahhoz ő is tud kapcsolódni, és tudja már azt a tanácsot adni, hogy hol lehetne annak az előzményét, vagy az ahhoz kapcsolódó dokumentumokat megtalálni. Hát ez részben válasz a kérdésére, de talán azért hozzátesz valamit a kérdés megtárgyalásához.
Ami pedig hadd mondjam, hogy az eddigi előadások és az előadás ő lesz a tanulatunkon. Tehát, hogyha Attila nem is hozott, most jegyzettüzetet, hol a kutra kapjunk.
De a prezentáció is itt van, úgyhogy azt szívesen rendelkezésre bocsátom. Tessék.
Három dolgot szeretnék mondani, de rövidre lesz a kérdés. Egyik az, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy sokat tanultam ebből az előadásról. Amikor megláttam a címét, ott van, hogy eddig száraz dolog, érdemes eljönni, és úgy döntöttem utólag, hogy igen. És ezt a annyira szolgálat,
Köszönöm szépen. A legjobb egy Luther kutatót megkérdezni, szerintem, de Luther, mint minden történelmi személy, főleg aki egy ilyen mozgalmat elindított, tehát jó példa Kossuth Lajos. Na most Kossuth Lajos lehet ugyanazon a napon három helyen is volt, mert arról szól a legenda, hogy nálunk volt akkor és akkor. Tehát ezt azt hiszem, hogy olyan kutatótól kell megkérdezni, aki Luther életútját kutatja, én nem foglalkozom ezzel, tehát mint levéltáros én is azokat a verziókat hallom. Hát például kiszögezte a tételeit, vagy nem szögezte ki. Ugye a kutatásban egyre többször mondják, hogy nem úgy történt, hogy ő ezt megírta, és gyorsan odament, és oda kiszögezte, hanem feltehetőleg ezeket ő sokszorosította, és aztán később, mikor ezek valamilyen formában rendelkezésre álltak, akkor nyilván ezt akár több helyen is kiszegezhették. Tehát, de ez szerintem a valós folyamatokból nem vesz le. Egy újító szándékú ember volt, aki nem az elszakadás szándékával kezdett foglalkozni ezzel a kérdéskörrel, viszont eljutott arra a pontra, ahol úgy alakultak az események, részben a saját egyénisége, a részben a meggyőződése, részben pedig a történelem egyéb tényezői is hozzájárultak, hogy az utak ketté váltak. Ez szerintem fontosabb, bár tény és való, hogy ezek a kérdések valóban megválaszolandók, mert amikor nem történészeknek tart valaki előadást, akkor nagyon fontos, hogy olyan információkat mondjon, ami helytálló. Másrészt pedig, ha több ilyen változat van, akkor meg fel kell arra hívni a figyelmet, hogy ezekben még nincs megegyezés, vagy ezeket tudjuk erről a korszakról, ilyen feljegyzések vannak, és akkor utána a hallgatóság eldöntheti, hogy számára melyik a hiteles. Jó, a Tóth Komlósról meg annyit, hogy az orosházi anyag is bővül. Tehát ők sok gyülekezetet mentettek be az elmúlt években, és hát ezek a kis levéltárak, nem kell több kilométernyi iratra gondolni, itt 100-200 iratfolyóméter irat van, de éppen az orosházi az, amely folyamatosan bővül, mert ugye ott azon a környéken több olyan gyülekezet is van, amely vagy elnéptelenik, vagy nem biztonságos a gyülekezeti ház, és akkor ezt a levéltáros bevitte az orosházi központba. Köszönöm. Én is.
Nincs több kérdés, akkor nagyon köszönjük figyelmüket, és megtiszteltetést ennek a
jelenetekkel. Köszönöm szépen, én is.